Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
Nagy mellénnyel elmentem egyedül, mint francia tolmács, egy talán a budapesti barokk építészetről szóló valami, nem tudom, egy ilyen nemzetközi konferenciára, és akkor reggel köszöntem az angoloknak, oroszoknak, és kérdezték, hogy a kollega, nem kell kollega, ezt lehozom egyedül, mondtam én, és akkor beültem a fülkémbe, de mondom, első napon volt az, valaki megkért, hogy helyettesítsen gyorsan egy felsőfokúval, tehát hogy én nekem az volt, és elkezdett az első előadó valamiről beszélni, hogy a nem tudom, a kovácsolt vas kapuk ott a budai várral, nem tudom már, de hogy az egy dolog, hogy esetleg talán értettem, hogy mit mond magyarul, de hogy én nekem azt azonnal kellett mondanom egy idegen nyelven, és hát 10 perc után én teljesen lezsibottam, 20 perc után jött az első szünet, amikor is át kellett volna venni a kollégámnak a szót, de hát ez de borzalmas kudarc volt, és akkor meg is kérdeztem a szünetbe, hogy hallgatja valaki a franciát, és akkor mondták, hogy egy luxemburgi úr volt, de már átment németre.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban. Hello mindenki, ez itt a Story Podcastnak az idei egyik nagyon különleges epizódja, amit Etyeken vehetünk föl, ugyanis Zorkóczi György és a Rezeda Terasz meghívta a Story Podcastot, hogy élőzzünk innen az etyeki piknikről, ami azért érdekes, mert talán most olyanok is hallhatnak minket, akik eddig Spotify-on, Apple Podcast-en vagy YouTube-on nem hallották az epizódokat. Annak, aki meg majd podcaston hallgatja vissza majd Spotify-ról, előre is elnézést kérek amiatt, hogy ezt most nem egy stúdióban rögzítjük, úgyhogy lehet, hogy lesz majd gyerekzsivaj, sercegés, szélfújás, tányércsattogás, vagy bármi más a háttérben. Itt most kapunk egy kis atmoszférát, és elhozzuk nektek, hogy milyen a hangulat innen Etyekről. Itt ül velem szemben Tóth Barnabás, filmrendező, forgatókönyvíró, színész, a Momentán Társulatnak, ami egy improvizációs színház, az egyik alapító tagja és vezetője és színésze. Szia Barna!
Szia Dávid! Köszöntöm a hallgatókat élőben, a nézőket és a podcast hallgatókat.
Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, feljöttél Etyekre, hogy beszélgessünk. Innen tudom, hogy mész tovább a Veszprémi filmfesztiválra, ahol egyébként neked lesz majd valamilyen szerepet, ha minden igaz, akkor most megjelenik egy film, amiben nem rendező voltál, hanem szereplő, és lehet, hogy társ alkotó is. Mesélsz egy kicsit erről a filmről?
Igen, ez a film a Bereményi Kalapja című film, amit Pap Gábor Zsigmond rendezett, és ez egy portréfilm Bereményi Gézáról, de kicsit ilyen kreatívan, nem hagyományosan egy ilyen ülős, mesélős film, vagy amit úgy lineárisan végigveszik az életét, ilyesmi, hanem sok zene van benne, filmi részlet, és én egy ilyen kérdező is vagyok benne, tehát egyfajta riporter, de ennél azért talán több is, mert szerepelek Gézával ilyen fikciós részekben, néha őt alakítom fiatal korában, néha megidézünk filmeket, például Megáll az időt, vagy az Eldorádót együtt. Úgy kerültem az egészbe egyébként, hogy az Eldorádóban én játszottam az unokát annó 35 évvel ezelőtt. És hát így tulajdonképpen egy ilyen társ utas vagyok ebben a zenés, olykor vicces, olykor megható, de szerintem nagyon jó kis filmben, amit most ugye ma este van a bemutatója a Filmszemlén, Veszprémben, de a moziban lesz ősszel, azt hiszem szeptember 22-én lesz a mozikban.
Remek, köszi, jó tudni. Mielőtt belemegyünk a filmkészítésnek a kulisszatitkaiba, mindig meg szoktam kérdezni, főleg a történetmesélőknél nekem különösen érdekes az, hogy te milyen történeteken nőttél föl, mik voltak azok a történetek, amik meghatározóak voltak, és a mai napig emlékszel rá, hogy gyerekkorodban nagy hatással voltak rád.
Igen, a kérdés nem ér váratlanul, csak azért, mert ha nem tudom, szabad ilyen kulisszatikokat, de egy olyan felkészült kérdező vagy, hogy átküldtél egy dokumentumot, és abban a kérdés után volt egy zárójel, csak ilyen témavezető ajánlatkérdésekről van szó, szóval nincs az egész megtervezve, de hogy az első kérdés után volt zárójel, hogy például képregény vagy ilyesmi, és ez egy nagyon jó ráérzés volt, tehát ez abszolút beindított, mert ha belegondolok, akkor én először a képregényeken nőttem fel, ráadásul úgy, hogy olvasni valószínűleg már tudtam, de mindegyik francia nyelven volt, és franciául meg nem tudtam. Tehát magyarul igazából csak a képeket értelmeztem, és a sztorit az teljesen a saját, tehát a dialógokat, meg a pontos részleteket, ezt a saját képzeletemmel egészítettem ki, hiszen mondom, csak a képeket értettem. De ebből ezt nagyon sokáig tartott így, tehát mit tudom, legalább 12-13 éves koromig nagyon sok francia képregényt olvastam, nem csak Tinteneket, amúgy valószínűleg Tintin, nem mondjuk mi, vagy Lucky Luke, vagy Asterix, vagy ilyesmi. Olvastam, hanem nagyon sok felnőtt képregény volt, és ez nem úgy értem rajta, hogy pornográf, hanem hogy kifejezetten művészi jellegű képregény. A franciák nagyon erősek ebben, hogy nekik ez a 9. művészet a képregény, és a 7. a mozi, a 8. a tévé. És ez tényleg olyan fantasztikus vízióval mély történeteket tudnak csinálni, vagy éppen elvontakat, és ezeket is mind úgy szívtam magamat. Tehát valószínűleg a képregény volt az első, amit úgy elkezdtem dekódolni. Volt például egy Jean-Claude Tergal nevű szerencsétlen csajozni próbáló, elég gusztustalan figura, és mindenféle ilyen szexuálisan megalázó dolgokba keveredik állandóan, és ez is nagyon tetszett. Valószínűleg ez már később, azért azt kell mondjam, ez már inkább kamaszkoromban lehet.
Igen, akartam kérdezni, hogy ez milyen időskorodban fogyasztottad?
Igen, nem biztos, mert én mindent nézhettem valahogy, hogy nem figyelték, hogy mit nézett. Tehát most 3 gyerekem van, és a feleségem az nagyon, nagyon szigorú ebben, hogy a karikákat nagyon betartjuk. De szerintem sokszor ezek a karikák ilyen fölöslegesen szigorúak, és már fiam már 13 lesz, de még nem nézhet meg mit tudom, ilyen Joker vagy Batman ilyeneket, nem nagyon engedi neki, főleg a feleségem. Én meg már talán Ovi-ban néztem a Terminátor 1-et. Az meg lehet, hogy a másik véglet persze, de hogy nem érzem, hogy ez engem traumatizált volna.
Érdekes, hogy a képregényt mondott. Pont most jelent meg egyébként a podcastból egy képregényes epizód, ahol egy Somogyi Györggyel, aki képregényíró, meg egy képregény szerkesztővel, Demus Zsófival beszéltünk a képregényekről. Ott mondtam el én is, hogy amennyire emlékszem, nekem is szerintem a történetekhez való kapcsolódásom az először a képregényekkel kezdődött, és utána vándorolt ez át a regényolvasásra, a filmnézésre, de a Donát Kacsa magazin volt nekem például, amit én magyarul olvastam, minden második héten csütörtökön, ami megjelent, és ott voltak mindenféle ilyen vicces történetek a Donát Kacsával, meg a családjával. De később emlékszel arra, hogy akkor mondjuk menjünk kicsit idősebb korba, kamaszkorban, mik voltak azok a regények vagy filmek, amik úgy igazán hatottak rád?
Azt hiszem, az első regény, ami nagyon hatott ránk gimnáziumban, az egy kötelező olvasmány volt, de már 4. az Iskola a határon, ott Lig Gézától, hogy az egyszerűen nagyon beszippantott, és nagyon-nagyon úgy éreztem, mint hogyha nekem írna valahogy, vagy hozzám írna, hozzám beszélne valahogy, olyan nyelvezetet használt, olyasmiről beszélt valahogy, úgy megragadta így most a létezésnek a lényegét, vagy ilyesmi, hogy ilyen amatőrül, vagy ilyen kicsit didaktikusan vagy naívan fejezem ki magam, nyilván ez egy szételemzett regény, egy kultikus regény, ami már hatványozottan hatott író generációkra, tehát ezt most nem tudom ezt mélyen elemezni, de hogy akkor ez 17 évesen nagyon, nagyon nagy hatása volt rám, illetve még van egy bátyám, 5 évvel idősebb, és azért ő mindig úgy átételesen mindent megkaptam tőle, filmeket, zenéket, említett képregényeket és regényeket is, és neki az egyik nagy kedvence Michel Tournier volt, akinek a Rém király című története, vagy regénye, amit többször is vászorra vittek, Schlöndorff csinálta meg John Malkovich-sal egyébként, szóval az is nagyon nagy hatása volt. És utána valahogy, ami igazán nagy fordulat volt így a történetek és az én életem kapcsolatában, az 20 évesen kezdődött, hogy elkezdtem regényeket felolvasni a Vakok Intézetében. hangos könyveket. És ezt 10 éven át csináltam, amíg be nem zárt a stúdió, és ez alatt 70 regényt felolvastam, az körülbelül 700 órányi anyag. Ez nagyon sok, minden csütörtökön ott ültem 8-tól délig, egy nagyon sötét, szűk, levegőtlen kis stúdióban, egy gyakorlatilag leültem, és azzal meg is telt a stúdió alapterülete. És egy idő után már hamérnök se volt, hanem ha rontottam, akkor megállítottam, visszaálltam, én voltam a számítógépkezelő is, és valahogy ezek a csütörtök reggelek olyan intim, olyan hipnotikus kapcsolatot létesítettek az irodalommal és velem, és azzal az egy-egy adott íróval vagy regényel, hogy ez az én hangomon megszólal, és én azt olvasom, és azt meg... Egyébként a gyakorló szülők, hogyha egy-egy mesét olvasnak, akkor a mese is beszippant 5-10 percre szülőket nagyon gyakran, ha jól csinálja, és ha érdekli, mit csinál, és nem csak rutin, hogy aludjon már el a gyerek. Na most ez 4 órán keresztül csinálva, több héten át mondjuk egy Dickens, ami 44 óra lett például a vége anyag, tehát az legalább 70 órányi stúdióidő. Szóval az úgyis akkor vége, vagy megható, vagy ezért, tehát az nagyon más az intenzitása és a megélése a némaolvasásnak és a felolvasásnak. És azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segített ez a 10 év abban, ahogy talán a történetekhez, vagy a dialóghoz viszonyulok talán, ezt nem tudom.
Jó, most már talán, ha jól emlékszem, lassan 30 éve dolgozol a filmszakmában, mert gyerekkorodban is dolgoztál filmeken, ilyen-olyan szerepben, azt hiszem talán főleg csak színészként, de mire jutottunk idáig, hogy most itt ülsz, most így hogy érzed téged, milyen történetek szippantanak be, és egyetem mi... Tehát most, hogyha te nem forgatsz, nem írsz, és nem a színházban vagy, és van egy kis szabadidőd, akkor legszívesebben magadtól milyen történeteket fogyasztasz, és milyen formátumban? Filmeket nézel, olvasol?
Talán az a történetekkel töltött idő az évek során nekem vonul át a könyvre, inkább, mint a filmre vagy a sorozatra. Régen abszolút a filmé volt a prioritás, a film mindenek felett igazából a moziban, aztán videón, DVD-n, nagyképernyőn otthon, vagy kivetítve volt házi mozim a csillaghegyi Shark, Star Hill Art and Recreation Kecó, Shark, ez volt a neve, és akkor minden pénteken a barátoknak ott vetítettem filmet, kis dumával, kis esetleg hozzácsatlakozó kajával, mint itt ilyen tematikus étele, szóval ez is vagy 10 éven átment. Szóval na, abszolút ilyen mozi klubvezető, fanatikus, sőt, tehát a Mozinet újságba írtam kritikákat is, amit azóta néha, szóval már szégyellem azt a korszakot, mint filmkritikusi énemet, de azt is pár évig csináltam, szóval film mindenek felett. És persze regények is, hát ugye ez a Vakok Intézete alatt ment, meg se olvasni is mindig nagyon szerettem, minden utazáskor, nagy BKV-s vagyok, meg nagyon sokat utaztam életemben, és mindig, vagy újságot, vagy könyvet mindig olvasok állandóan. És ez most valahogy úgy vettem észre az utóbbi mondjuk 5-10 évben, hogy egyre kevésbé tud lekötni talán a film, meg a sorozat. A sorozat azt, ha veszünk 100 sorozatot, akkor 60-at abba hagyok az első résznél valamikor, 10-et megnézem az első részt, további 10-et a második rész felénél, és a maradék mondjuk 10-15% az, amit mondjuk eljutok az első évad végére. De olyan sorozat, ami minden évadot megnéztem volna, talán 3 vagy 4 van egyszer, azok egyszer nem tudnak lekötni, még a mai napig, de prémium sorozatok, amik az egész világ néz és fogyaszt, azt se tud lekötni egyszer, nem tudom megmagyarázni. És a filmeknél is viszonylag türelmetlen vagyok, tehát egyszer most már ilyen percgátakat szabtam magamnak, hogy minimum 25 percet meg kell nézni egy filmből, de lehet inkább 50-et, és csak utána megállítani. És a film lelkesedésem is, tehát ha egyszerűen mondjuk 10-kor ágyba kerülök, és olyan félfáradt vagyok, akkor inkább egy könyv után nyúlok, mint a laptopom után, hogy valamit streameljek. Egyszer nem, lehet, hogy beteltem, lehet, hogy azért, mert csinálom. És egész nap azt csinálom, akkor lehet, egy szakács nem megy haza este főzni, azt nem tudom elkezdeni, hogy főzzön otthon. Vagy lehet, hogy van olyan, aki annyira szereti, én ennyire már nem szeretem a filmet, viszont a könyvet egyre inkább szeretem, és most is csak erre az egyeki útra hoztam 3 könyvet, mivel nem tetszik, és félbe kell hagynom, és meg Veszprémbe, és újabb 3-at már kivettem Horvátországba jövő étre. Tehát egyszerűen falom a könyveket, és az a read listem, meg a watch listem az ilyen 100 fölött van. Tehát a watchlist az, amit mit kell megnéznem, az 800 körüli elemből áll. A könyv az olyan 100 legalább, hogy mit kéne mostanában elolvasnom.
Bocsánat. Mi volt a legutóbbi meghatározó könyvélmény?
Hát talán Az Arthur Koestler önéletrajz, csak azt nem csalok, mert ezt nem először olvastam, de most fölmerült, hogy esetleg foglalkozza Koestlerrel filmszinten, a Sötétség délbent esetleg, ha ebből valaha film lesz, akkor az is lehet, hogy nekem lesz valami közöm hozzá. És ezért olvastam a életrajzi könyveit, és annyira jó az önéletrajz, tehát annyira szeretem, ahogy ír magáról, meg az életéről. Ami meg mondjuk fikciós, és nagyon tetszett mostanában, hát az is utazó regényen teljesen, de a Kapusinszkinak a Birodalom, a Szovjetunióról szóló utazókönyve, azt meg az ukrán háború miatt olvastam el, hogy picit megértsek valamit, talán egy picit az orosz néplélekből, és segített.
És segített?
Nagyon segített, rémisztő és dermesztő, de ez inkább talán a szovjet néplélekre mondaná, nem az oroszra, ami nem ugyanaz.
Oké. Okay. Jó, kanyarodjunk rá a filmekre. Most átnéztem a port.hu-n a filmjeidnek a listáját, meg a Wikipédián, találtam 18 rövid filmet tőled, és azt hiszem a mérleg nyelve az ott sem volt, amiben segítettem, vagy nem tudom, dolgoztam, voltam kint a forgatásodon, és azóta elkészült két nagyjátékfilmed, most készül a harmadik, úgyhogy mondjuk, hogy egy elég termékeny filmes vagy filmkészítő, és egyszerre forgatókönyvet is írsz, rendezel, van, hogy játszol a filmekben, akár saját filmjeidben, vagy mások filmjében. Úgyhogy van egy nagyon erős elköteleződésed a színház mellett a filmkészítés felé. De miért a film? Mi fogott meg téged ennyire a filmkészítésben?
Párhuzamosan két dolog történt az életemben. Egyrészt elkezdtem nagyon korán játszani filmekben, 7 évesen már, és valószínűleg, bár nincs konkrétan olyan nagyon sok szép élményem a korai évekből a filmvászon előtt, vagy a forgatásról, de aztán egy idő után valami talán megfogott benne, és gimnáziumban is ott már főszereplő voltam egy filmben, és ott már amikor gondolkodó, cselekvő ember vagy, és hogy rálátsz a világra, akkor szinte alkotótárs vagy, ha nagy a szerep. Ez nagy volt, az a Gyerekgyilkosságok volt Szabó Ildikó filmjében. Tehát ott ráláttam az alkotó folyamatot, és valószínűleg tetszett, bár akkor még nagyon inkább színész akartam volna lenni, sokáig színész akartam lenni. A másik dolog, amit említettem, ez a film szeretet, a filmrajongás, ami elég régi, tehát emlékszem, hogy Chaplint annyira szerettem nézni, hogy fölfestettem a szekrény, a ruhaszekrényemre a nevét, de rosszul írtam az N betűt fordítva, és ez csak tippelek a koromra, tehát valószínűleg 5 éves lehettem, 5 évesen kezdtem az általánost, és szerintem egy év alatt megtanultam az end. Tehát 5 éves koromban is már Chaplin néztem, tehát valószínűleg nagyon korán is viszonylag színvonalas dolgokkal kezdtem, és ez a két dolog, hogy csináltam is színészként, meg néztem is nagyon sokat, ez valahogy erre felé irányított, azt hiszem, a film felé. Másik dolog, ami a filmben nagyon jó, hogy annyi más művészeti ágat kombinál, az irodalmat, a zenét, a képalkotást, akár a táncot, a színészetet, a színházt, festészet, fotó, minden benne van egyszerűen, hang, hogy ha az ember szereti ezeket, olvasni, zenét hallgatni, és a többi, akkor ezt valahogy belefolyatja egy olyan csapba, vagy olyan, nem tudom, mint a fagyi, az a sok ízes, színes tölcsér, hogy abból lesz valami egész, és mindent belerakhat, és abból egy új valami keletkezik, és ez nagyon jó esetben.
Ha már itt beszélünk arról, hogy hány filmet készült, terveztük azt, hogy meg is nézzünk néhányat. Ugye sok olyan rövid filmet készítettél, ami szerintem pár percben fogyasztható, és itt is most szívesen levetítenénk. Jó, most aki a podcastot hallgatja, annak mondom, hogy az Újra tervezés című filmet fogjuk megnézni, és utána erről fogunk beszélni, úgyhogy ha gondolod, akkor most kapcsolod le a podcast epizódot, és előtte nézd meg, és ha eddig nem láttad, én két dolgot mondanék Felkonfnak erről a filmről. Az egyik az, hogy amikor ez a film megjelent, és fel tudtátok tölteni internetre, akkor futótűzként terjedt úgy az országban, hogy szerintem ez volt az első olyan magyar kisfilm, amit a Facebookon és minden social médián az emberek maguktól megosztottak és ajánlottak másoknak. Annyira kedves és megható és humoros. A másik, amit mondanék, hogy emlékszem, hogy mi már korábban is ismertük egymást, amikor ez elkészült, mert volt egy közös barátunk, de amikor én ezt a filmet megláttam, akkor felhívtalak és mondtam, hogy figyelj, a következő filmedben bármit segítek, nyugodtan hívja forgatásra és dolgozzunk együtt.
És így is lett a következő kisfilmben, az Elmenetelben első asszisztens voltál, a rendező Igen. legfontosabb munkatársa, úgyhogy, de előtte is dolgoztunk együtt, a mérlegnyelve ezelőtt készült, szóval akkor szendvicsben van az újratervezés, Lafka Dávid filmek szendvicsben, és hogyha a podcast hallgatod, már mondom, hogy a YouTube-on fönn van, ha nem láttátok esetleg, akkor nézzétek meg, és utána folytatjuk ugyanezt a beszélgetést.
És show notes-be is be fogom majd tenni a műsor leírása alá, úgyhogy el fogjátok érni. Jó, akkor mi most itt megnézzük a kisfilmet, aztán beszélünk tovább. Oké, én amikor láttam ezt a filmet, az jutott eszembe, hogy hát én nem tudom, hogy mit mondanám most a családod vagy a barátaid, de az, hogy a filmes karaktereiddel hogyan bánsz, az egyszerűen bámulatos és csodálatos. Én nagyon szívesen lennék egy karakter a filmjeidben, mert annyira kedvesen, nagy szívvel és humánusan bánsz a karaktereiddel, hogy mindegyikkel látszik, érezzük rajtuk, hogy nem tökéletesek, vannak bőven hibáik, de bőven el tudjuk ezt nézni nekik, mert annyira elnézően tudod őket bemutatni, és arra vagyok kíváncsi, hogy ezeknél a filmeknél, ahol te írsz is, és aztán ott vagy a színészekkel, akik életre keltik ezeket a karaktereket, aztán még ott vagy a vágószobában és a többi, nálad, ha én azt mondom, hogy szerintem magyar filmek közül a te filmjeidben láthatunk nagyon aranyos, nagyon kedves, nagyon szerethető karaktereket, akkor hogy fogalmaznád meg, hogy ennek mi a titka? Te már íráskor odafigyelsz erre, vagy megpróbálod ezt kibalanszírozni, amikor láthatod, hogy a színész hogyan kelti életre a forgatáson, vagy hallottam olyat például, hogy volt, aki a főszereplőjéből minden snitnél kivágott egy harmadot a snitjeiből azért, hogy igazán szerethető legyen a karakter, és vágásnál oldotta meg azt, hogy azt, amit a színész behozott energiában a forgatásról, azt egy picit visszahúzza a vágásnál. Ugye nagyon sok ilyen történetet hallgattam, és ezért vagyok kíváncsi rá, hogy nálad mi a titok?
Hű, hát köszönöm a kedves szavakat először is, illetve azért nem csak, tehát hogy nem nálam vannak csak a kedves karakterek, én nagyon szeretem Reisz Gábor filmjeit például, Bozsán Márk filmjeit, hogy csak ezt a kettőt említsem hirtelen, Kis Hajni. Szóval nagyon sok korosztálybeli, vagy még fiatalabb van, akik most már Andy Vajna óta azért ott vannak pozitív változások a magyar filmben. Tehát 30 éve talán lehet, hogy még Koltai Robi meg Kern András lett volna az, akit most említek, de most már tényleg vannak talán igazi tök jó filmesek. És hát ez egy komplex kérdés, hogy ez hol és mikor alakul ki. Ha az újratervezésből indulok ki, nyilván minden filmnél más, szóval az a kiábrányt, nincs recept, tehát ez szerintem nincs olyan, hogy nyilván valaki csak úgy tud írni, ahogy tud, tehát azt tudja megírni, amit valaha látott, vagy megélt. Én nekem az újratervezésnél volt két nagyon erős mintám erre, az egész film ötlete ez az életből lett véve, tehát nekem nagyon erős mankóim voltak, nem a fantáziám, hanem a feleségem nagyszülei, akik ha nem is pont ilyenek nyilván, mert nyilván a castingnál már torzul, a vágásnál, ahogy mondtad, nagyon fontos etap a vágás, azt nagyon alábecsülik szerintem, és közös kedvencünk a David Finchernek a podcastját hallgattam, és mondták neki, hogy Mr. Fincher maga olyan maximalista, mondta a kérdés, aztán ment a kérdés, és azzal kezdte, hogy nem, én nem vagyok maximalista, valószínűleg a többiek lucsták. És ez iszonyatosan tetszett ez a film, mert egyszerűen nagyon sok rendező szerintem, gondolom én, hogy filmjét nagyjából leforgatta, akkor még gyorsan megvágom, mondja, és aztán utána kész. Holott a vágásnál újra ott a lehetőség, a kínzó gyötrő lehetősége, hogy újraírd a filmedet, és újra is kell írni a filmedet, és nagyon szigorúnak kellene, aztán még a hangkeverésnél, a zenénél is folyamatosan, sajnos a filmet folyamatosan figyelni kell, hogy merre megy, merre változik, és ott kell lenni a végéig, és ennél a filmnél is nagyon-nagyon szigorúan kellett vágni. Tehát magyarul visszatérve a karakterekre, tudtam, hogy ez egy szikár úr, feszült, pattanásig feszült, és egy csacsogó, önkontrollját vesztett, de nagyon kedves hölgy. És ez az életben egy nagyon vicces párt alkotott, és innentől kezdve csak valahogy a sztorit ugye be kellett mondjuk, alaphelyzet adott volt, a hölgy fecseg, az úr nem nyomoz, hanem vezet, de hogy lesz ebből film, ez csak egy fél ötlet. És akkor jött egy ötlet egy autóban, a GPS készülékbe valaki berakta a GPS-t fekete pákó hangon is, meg ilyen szőkenő hangon is, és itt nem tudom, milyen szerepet lehet adni, karaktert lehet adni GPS készülékeknek. Ez nagyon tetszett, és akkor egyszer csak mondom, másnap éjszaka, vagy nem tudom, két hónap múlva egy ilyen cikra, hogy hoppá. Mert azt tudtam, hogy a nőnek meg kell halni, és a férfinak meg nagyon kell hiányozni a nőnek valahogy. De még ez mindig nem film. Ugye meghalt a nő, gyászol a férfi. Ez még nem. Nincs vége. Nincs vége. Gicsa vége. Vagy üresség. És akkor hopp, a fordulat az, hogy hát hogy fejezzem ki én, és a férfi azt, hogy mennyire szerette ezt a nőt, és hogy hiányzik neki, nem virágot visz a sírjára, nem nézi a képét, hanem berakja a hangját. Hogy rakja be? Hát a GPS-re. Miért? Mert korábban fölvette. Szóval visszafejtettem a dominót, visszaépítettem a sztorit az elejéig, hogy, hogy egyszer csak ez adott ponton fölvette a hangját, mert nagyon idegesíti. És akkor így állt össze a sztori, 11 perc, ugye hát ez viszonylag egyszerűnek tűnik, mégis sokat, heteket, hónapokat szenvedtem azon, hogy hogy vegye fel, miért vegye fel a hangját, hogy ráül véletlen a nő a diktafonra, és benyomja a... Tehát annyi, tehát, hogy, és mindig hiányzik egy ilyen missing valamiért. Chaplinnek mondják, hogy a nagyvárosi fényekben, ahol egy vak virágárus lánynak udvarol, hogy állítólag Báron György óráim mondta a fűsor, nem tudom mennyi igazságban lenne, de hogy elakadt hónapokig forgatókönyvírása közben, hogy hogyan tévessze össze, hirtelen látni kezd a nő a végén, és kiderül, hogy az, a, akit ő egy gazdag úrnak hitt, addig egy koldus. És hogy hogyan higgye gazdag úrnak, hogyan, mi alapján egy néma filmben, hogy keverjen össze egy koldust egy gazdag úrral? És, úgy, és akkor úgy jött rá, hogy, hogy megáll egy nagyon gazdag autó, egy ilyen Rolls-Royce megáll, csapódik az ajtaja, és akkor utána megérinti a arra járó koldus az arcát, hogy valami, és ezt a kettőször, és azt hiszi, hogy...
Összeköti az autónak a hangját az utána érkező emberrel, és azt gondolja, hogy az autóban szállt ki.
Így van, és ez is, hogy hogy kapcsolja be a mikroportot, tehát a diktafon. Na, és akkor ez nem is az én ötletem volt egyébként, hanem ilyenkor sokat kell beszélgetni, és akkor Váradi Zsuzsi, aki már volt podcast vendéged a Moment társulat tagja, ő mondta, hogy hát vegye föl, hogy ideges, hát hogy tessék, hallgass meg magad, és akkor hát ez tök jó, hát ez ugyanúgy, ahogy az is, hogy a GPS készülék meg a, egy születésnapi ajándék legyen, egy előrehozott születésnapi ajándék, az meg a közös barátunk a Hamvas Dani ötlete volt. Tehát, hogy azért még az írási csapatmunka, még a legmagányosabb és a legrejtélyesebb munka is néha csapatmunka, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ültünk egy szobába hárman heteket, ahogy ez normálisan szokott lenni, például a Digiknél, hanem tök független beszélgetések. Megvolt már ez a két dolog hiányzott, hogy a GPS-t mikor és hogy adját, mert nálam a első verzióban még elmegy egy boltba és megveszi, és akkor eleve az, hogy egy másik helyszín, akkor az egész film szét van rombolva. Szóval ilyen apróságoknak. És ez még csak a könyv fázisa.
Jó, rendben, akkor azt tudtad, hogy milyen karakterekkel szeretnél foglalkozni, és az akkor adott volt, hogy miért tud köztük konfliktus kialakulni. Valószínűleg sok múlt a castingom, hogy a Kovács Zsolt és a Pogány Judit ezt úgy tudták életre kelteni, ahogy te szeretted volna. És azt tudom, hogy ez a film is, mint a legtöbb magyar rövid film, kb. Két hamburger árából készült el. Egy, nem is tudom, nyertetek azt hiszem finanszírozást a Csokonai Művelődési Központtól, és nagyon gyorsan kellett leforgatnatok. Ami azért érdekes, mert ugye a dramaturgiát úgy alakítottad ki, hogy a végig egy autóban látjuk őket, és az autóból mi, mint nézők, nagyon nem is szállunk ki. Végig az autóban zajló, vagy az autó körül zajló eseményeket látjuk. Na, az érdekelne engem, meg arra akarom ezt a gondolatot kifuttatni, hogy egyrészt van ez a történet, ami mélyen emberi, drámai, van benne humor. Mi végig a karakterekre összpontosítunk, és neked is az a feladatod, hogy a néző a karakterekre összpontosítson. De van kb. Két napot, hogy felvedd ezt az egészet, és amennyire tudom, egy ilyen trélert használtatok, ami ugye húzza maga után az autót, és ugye a trélerről veszitek a kamerából a szereplőket. Mi volt nagyobb kihívás? Az, hogy próbáld logisztikailag egybe tartani ezt a forgatást, vagy az, hogy közben egyébként egy olyan film készüljön el, amin a néző nem érzi azt, hogy sárkányvágtába kellett nem tudom hány szívességből leforgatni, hanem tudjon koncentrálni arra a két színészre, akiből meg ki kell hoznod a legjobbat.
A logisztika volt a nehezebb, hogy a végén kezdjem és röviden a választ. És ez nekem visszatérő problémám, hogy a forgatáson mindig nagyon kevés időm van, általában mindig jóval kevesebb pénzből készül el minden film, amit csinálok, és amikor kevés pénz van, akkor az első dolog, amin húznak a producerek, az a napok száma, forgatási napok száma. Tehát az, akik maradtak, az 19 nap alatt készült el, és amikor ezt mondom bárhol a világban, vagy akár Magyarországon, és nem hiszik el, tehát vissza kell kérdezni. 19?
Azért nem hiszik el, bocs, csak hogy mondjuk el, aki nem tudja, hogy egy átlagos, mondjuk amerikai indie film is 30-40 nap alatt készül el, igen. Tehát egy ilyen 1-2 millió dollárból készülő film. A nagy filmek, a blockbusterök, azok általában 100-150 napig forognak. És akkor ehhez képest mondjuk 19 nap alatt forgattad le az, akik maradtakat.
Igen, és ezt a legújabbat tesznek 25 nap, ami szintén alul volt tervezve. Tehát következésképpen én állandó stresszben és időpánikban élem a forgatásaimat. Tehát, de kidolgoztam erre egy módszert, hogy elviszem a feleségemet magam mellé, aki viszont nem érdekel se az idő, se a pénz, se az a rengeteg erős és erős akaratú férfi magam körül, aki egy operatőr általában, vagy egy első asszisztens általában, akik nagyon hangosak és nagyon erőszakosak, és nagyon sok csatába belemennek velem, és én ezeket én fölfogom a pajzsommal. De mindemellett nincs időm a lényegre, arra, hogy azt nézem, hogy a adott esetben a szélvédő mögött, a Pogány Judit meg a Kovács Zsolt mit csinálnak. Ezen még nem volt ott a feleségem, egyébként nem is tudott volna, mert a trailer az egy rettentő áldatlan forgatási állapot. El vagy zárva hangba teljesen a színészeitől, tehát egy rádión kommunikálsz velük, ott vagy tőlük 5 méterre, de több üveg van, meg zúg, meg ráz, meg... Tehát tele vagy Rákospalotán, tanáljunk 800 méternyi olyan aszfaltot, ahol nincs egy darab kátyú, ez... Tehát ez... Már ez sokkal több energiába és találékosabbá került, mint hogy hogyan instruálom a színészeimet. De most, tehát már az utóbbi, mit tudom, 3-4 filmnél ott van mindig a Linda velem, Lisztes Linda, és akkor sokszor azért ő figyel a legapróbb finom részletekre, és én tudja, hogy mit akartam pontosan, mert együtt írtuk, együtt castingoltuk, együtt készítettük elő, együtt beszélgettünk róla a filmről, csak én nekem ott már, hát ott már nekem annyiszor más dolgom van. Egy forgatás az egy akkora őrület és egy technikai probléma halmaz, amit percről percre kell megoldani, hogy vagy sokszor már, de hát azt azért egy jó casting, egy jó előkészítés, jó színész próbák azért ezeket kiküszöbölik. Szóval azért nem kell, azért ha nagyon bele kell menni színészvezetésbe, az a szedbe, akkor már azért nagy probléma van.
Tehát a Linda melletted a nyugodt energia, akinek megvan ugyanaz a memóriájában, mint neked, és pontosan ismeri a víziódat, és akkor ő az, aki sokszor, mint egy ilyen kis angyal a válladon tud figyelmeztetni, hogy Barna, most el akarsz engedni egy jelenetet, amit felvettetek 11-ére, de lehet, hogy még egyszer fel kéne vennie, mert a 11-be lesz a, majd benne az, amit ki akartál ebből hozni. Csak te azért nem látod, mert te most azon stresszelsz, hogy mindjárt esni fog az eső, vagy nem tudom.
Szó szerint.
Jó, értem. És mennyire volt könnyű egy ilyen helyzetben, ahol nincs meg az intim viszony a színészekkel, mert mondtad, hogy nem igazán tudtál velük rendesen kommunikálni. Tehát akkor hogyan küzdötted le, és a Linda sem volt ott? Akkor milyen kihívások elé állítottad te a színészeket, vagy ők téged?
Úgy kommunikáltunk, hogy előtte próbáltunk az impro színpadán a Momentánban, tehát ott azért egy-két nappal, vagy héttel talán korábban, nem nappal lehetett, mert a Zsolt kaposvári, és csak ezért jött fel Pestre, nagyon nehezen kirángatható onnan, és tehát ott próbáltunk a színpadon, és úgy nagy vonalabban lefektettük a karaktereket, meg hát igazából rájuk castingolt, tehát nem is volt casting, tehát nem jöttek el, és nem válogattam 5 nőt és 5 férfit, és akkor abból a... Tehát egyébként a casting nagyon fontos, és szerintem nagyon kell, de akkor még nem engedhettem meg szerintem egyszerűen, hogy, és nem is bántam meg, tehát csodálatosabb mind a kettő, nem azt mondom, hogy ez bármi módon kárára, de hogy nem volt casting. Tudtam, hogy a Pogány Judit csodálatos, és a Kovács Zsolt is csodálatos, kettőjük nagyon jól működik majd ez a dinamikai különbség. És ott már csak, hát azért emlékszem, hogy azért kellett instruálgatni, nem is keveset, de hát vagy rádión, vagy félreváltunk, és ott mondtam, és akkor még a vágásnál is azért nagyon sok dolgom volt rendezőként, azért, hogy ez szándékony szerint hibátlan legyen. Tehát azért ilyen szempontból nehéz volt, igen.
Ezt a filmet magad vágtad, az újra tervezést?
Igen.
A Susa test is?
Azt már nem, azt nem, azt a Hegedűs Gyuszi vágta, de és azóta nem vágtam már én, de most terveztem azt, és a következő, már még film is ez a következő, már a producereknek már mondtam, hogy azokat majd szeretném én vágni egyszerűen, mert annyira a vágás, ahogy az előbb már mondtam, miért ennyire fontos, és egyszerűen nem tudom kiengedni a kezemből, és egyszerűen bármilyen csodálatos vágókkal dolgozom, már pedig csodálatos vágókkal dolgoztam, egyszerűen sajnos szinte azt kell mondani, hogy feleslegesek mellettem, mert én tudom pontosan, mit szeretnék, és ezt össze tudom állítani azzal a pár nyomógombbal, amit egy mai szoftver igényel.
Jó, rendben. Én azt javaslom, hogy nézzük meg akkor a következő kis filmet, ami Susotás címre hallgat. Én mielőtt még elindul a film, csak annyit mondanék róla, hogy ez volt az első olyan filmed, ami felkerült az Oscar shortlistre, amiről annyit érdemes tudni annak, aki nem annyira tájékozott ebben, és szerintem sokan nem vagyunk azok, hogy az Oscar shortlist az a 9-es lista, ugye? Vagy 10-es lista.
Sokáig 9 volt, amikor a Susotás volt, az már 10.
Egy 10-es lista, ami az első szűkítése az amerikai akadémiának arról, hogy melyik filmek fognak végül abba az 5-be, vagy lehet, hogy többbe belekerülni, ami aztán kint fog szerepelni a díjátadón. Szóval ez egy elképesztő hajrá az Oscar nomináltaknak a kihirdetése előtt egy-két hétig, hogy a 9-es, 10-es listából kikerül bele abba az 5-be. És az is már elképesztően nagy teljesítmény, hogy egyáltalán a világ minden tájáról érkező, nem tudom hány ezer rövid film közül egy ilyennel sikerül, egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű történettel, ami szerintem nagyon érdekes szimbólumokkal van teletömve, de hogy egy nagyon egyszerű emberi történet, egy tök egyszerű helyzetben, és hogy ezzel sikerült az Oscar shortlistra felkerülni, ehhez gratulálok, és akkor most nézzük meg a kisfilmet, és aztán beszélgessünk majd róla.
Köszönöm, legyen így.
Megnéztük a Susotás című filmet, gratulálok hozzá, én nagyon szeretem ezt a filmet. Két dolgot emelnék ki. Egyrészt nagyon szeretem azokat a történeteket meg filmeket, ahol egy picit bevisznek a színfalak mögé valamilyen szakmába, kapok valamilyen betekintést, hogy na akkor a profik azt hogyan csinálják ezt, vagy azt, vagy amazt, és kicsit belátunk a függöny mögé. És ebben a filmben ugye van, megmutatja ezt a fordító interpreter milliót, amit én nagyon szerettem benne. Illetve azt nagyon szerettem, hogy például az újratervezéssel szemben, ami egy nagy ívű történet, de tulajdonképpen ilyen pici szeleteit látjuk egy párnak az életének az utolsó, nem tudom hány hónapjának vagy évének. Addig itt ez a film egyébként kb. Valós időben koncentrál egy 20 perces eseményre, ahol a főszereplő karakterünk hoz egy nagyon fontos döntést, és úgy dönt, hogy akkor ő most vallomást tesz, és végre úgy viselkedik, ahogy gondolom mindig is szeretett volna életében. Először a millióról, meg erről az egész ötletről szeretnélek kérdezni. Hogy jött az ötlet egyáltalán, hogy a történet itt játszódjon, és hogy mi volt előbb a történet, vagy a millió? Hogy jött a film ötlet, hiszen ez a sztori kb. Más millióban talán meg sem valósulhatna, mert elég ritka az, hogy tényleg ilyen egyoldalú kommunikációba búgunk valakinek a fülébe. Kb. A podcastok csinálják csak ezt.
Először a millió volt meg, és ahogy az újratervezés esetében is, ez is kicsit ilyen két fél ötletből lett összerakva. Az első fél ötlet az volt, hogy a Momentánnal valami konferencián játszottunk, egy nemzetközi konferencián, egy nagy cég multinak a nem tudom mi eseménye, és akkor néha elhívnak minket, hogy egy 40-50 perces prezentáció után dobjuk fel a hangulatot egy pár ilyen improvizációs játékkal. És ahogy itt álltam és vártunk a sorunkat, így néztem, hogy ott néztem a tolmácsfülkéket, és volt 5-6 nyelv, és akkor azok, akik ülnek bent, és mondjuk adott esetben mondjuk németre tolmácsolnak, hogy tudják-e, hogy hányan kértek németet aznap a teremben, hány embernek beszélnek. És akkor arra gondoltam, milyen vicces lenne, hogyha valaki rájönne, hogy csak egy ember hallgatja, hogy ez egy milyen furcsa intim viszony, hogy valaki ezt beszél folyamatosan, és egy valaki hallgat téged tőled 30 méterre egy ilyen fülessel. És akkor hát persze akkor legyen egy jó nő, legyen két tolmács, lehetőleg különböző karakterű tolmács, ahogy ennek lennie kell, ugye, ahogy a nagykönyvekben megírják.
Hogy legyen konfliktus köztük, valami életbe tartsa a jeleneteket.
Igen, igen, meg dinamika is valahogy, tehát hogy igen, egyik kicsit a motorja, a másik nem a fékezője, ez itt hülyeség, de kicsit a fékezője, hiszen a Göttinger az sokáig fékezi az eseményeket, hogy megpróbálja, míg nem átszakad nála a gát. És hát akkor igazából lehet, hogy másik fél ötlet nem is volt, hanem mindent csak be kellett fejezni, hogy igen, a millió, ez az alaphelyzet volt. De hát ugye ez még mindig csak nem egy film, és akkor úgy nyilván akkor persze akkor jött, hogyha megnézték esetleg a hallgatók is, akkor ugye, hogy vannak csavarok a végén, akkor nem az van sose, ami történik, vagy amit gondolnak, és akkor így, hogy hoppon marad végül is. Tehát így volt meg, és akkor utána ezt kellett feltölteni csak, idézőben csak, karakterekkel, részletekkel, és amikor úgy leírtam ezt mondjuk egy fél oldalba, és akkor ezt, amikor ez a Csokonai volt ez a pályázat, hogy lehet nyerni ugyanaz a Csokonai Művelődési Központ, csak már akkor picit hosszú történet, nem akarok senkit untatni ezzel, de valamilyen fura sors különös fintorából már nem 1 millió forintot kaptam rá, mint az újratervezésben 3-at kaptam rá. Akkor kellett nagyon gyorsan ezt így rendesen megírni, és akkor rögtön tolmácsokhoz fordultam. Egyébként megvan a másik fél szikra. Az nem egy ötlet, hanem egy megélés a dolgoknak, hogy én magam tolmácsoltam már egyszer egyetlen napig.
Ugyanilyen szituációban, hogy beköltöztettek egy ilyen kis lukba, ahol láttad, hogy, vagy ugyanígy, láthatnád, hogy kinek tolmácsoltam.
Ugyanígy.
Voltál ebben a cipőben.
Igen, igen, de hát ez egy szakma, tehát nem elég jól beszélni a nyelvet, hanem ez egy teljesen más szakma, egészen más agyat követel, és akkor nagy mellénnyel elmentem egyedül, mint francia tolmács, egy talán a budapesti barokk építészetről szóló valami, nem tudom, hogy ilyen nemzetközi konferenciára, és akkor reggel köszöntem az angoloknak, oroszoknak, és érezték, hogy a kollega, nem kell kollega, ezt lehoznom egyedül, mondtam én, és akkor beültem a fülkénbe, de mondom, első napon volt az, valaki megkért, hogy helyettesítsen gyorsan egy felsőfokúval, tehát hogy én nekem az volt, de hát teljesen más beszélni egy nyelvet egy kávé mellett, és elkezdett az első előadó valamiről beszélni, hogy a nem tudom, a kovácsolt vas kapuk ott a budai várral, nem tudom már, de hogy az egy dolog, hogy esetleg talán értettem, hogy mit mond magyarul, de hogy én nekem azt azonnal kellett mondanom egy idegen nyelven, és hát 10 perc után én teljesen lezsibottam, 20 perc után jött az első szünet, amikor is át kellett volna venni a kollégámnak a szót, de hát ez de borzalmas kudarc volt, és akkor meg is kérdeztem a szünetben, hogy hogy hallgatja valaki a franciát, és akkor mondták, hogy egy luxemburgi úr volt, de már átment németre. És akkor arra gondoltam, hogy hát én azért itt maradok, becsületebben megdolgozom, ötig tartott délután, nem tudom leírni, hogy milyen állapotba került az agyam, de hát soha az életben nem fel sem merült, hogy én ilyet valaha csináljak még egyszer. De nyilván ez belém égett, és ez volt talán 98-ban, és 15 évvel később körülbelül jött ez, hogy akkor ez az élmény, hogy milyen ott bent, ez megvolt.
15 évig érlelődött akkor tulajdonképpen. Nem, ez érdekes, hogy előtte meg mondjuk akkor 15 éven át nem jutott eszedbe, hogy ez milyen érdekes helyzet, és erről akkor lehet, hogy lehetne forgatni egy kis filmet.
Igen, mert igazából nem egy érdekes helyzet, tehát igazából ez nem egy ingyen gazdag dolog, sőt, érdekes, emlékszem is, hogy amikor volt egy zsűri, egy neves filmesekből álló zsűri, aki gondozgatta a Susotásnak a már bent a Csokonaiban a sorsát, és mondták, hogy jó ez a terv, de sokkal izgalmasabb téma kéne erre a konferenciára, hogy legyen mondjuk egy ufológiai konferencia, hogy valami van, hogy az is legyen érdekes, ami történik a színpadon, és akkor arra gondoltam, hogy szerintem meg nem, mert ha meg az is érdekes, ami történik, akkor hova figyel a néző? Tehát ennek pontosan egy ilyen szürke, ipari energiacímke majd a hűtőkről 2023-tól, ami most megtörtént egyébként, ez már a boltokban már az van, amit bevizionáltak 3-4 éve ez a nagy cég. Tehát, hogy ez csak így, és akkor egy idő után ellenem mentem úgymond a zsűrinek, és akkor a producerektől megkaptam ezt a bizalmat, hogy akkor legyen unalmas.
Sőt, szerintem, hogyha ha igazán érdekes lett volna a téma, akkor a karakterédet sem könnyű hitelesen rávenni arra, hogy ők másra kezdjenek el koncentrálni, és elkezdjék találgatni, hogy jó, akkor ők vajon kihez beszélnek, elinduljon ez a versengés. Mert ugye a katalizátor a történetnek végül is az, hogy ők benézik azt, hogy kihez beszélnek, vagy hány emberhez beszélhetnek vajon, és elindul köztük ez a versengés, hogy akkor ki tud érdekesebb és viccesebb dolgot mondani annak, akinek fordítanak.
És ebből is látszik, hogy kire kell hallgatni, és kire nem, mert az újratervezésnél mondtam pozitív példákat arról, hogy kik hogyan szóltak bele, vagy pontosan szebb szóval segítették a film történetének a megszületését. Itt meg nem jó tanácsokat kaptam, és ez nagyon sokszor minden film esetében az ember kap 30-40 jó, és 300-400 nem jó tanácsot, és akkor azt is kiválogatni, hogy mi a jó, ha nem zseni az illető. Nyilván vannak olyan zsenik, tudunk ilyeneket mondani, akik tudják, mit akarnak, és meg se kérdeznek senkit erről, de hát ha az ember nem annak születik, akkor állandóan ezt fejleszteni és gyúrnia kell mindig, minden pillanatban a forgatókönyvet, a forgatást, meg az utómunkát folyamatosan azon kell dolgozni, hogy lehet még jobb minden pillanatban. És tudtam, hogy ebből film lesz, akkor azonnal egy szinkrontolmács mellé szegődtem, és jártam vele több konferenciára, és akkor ezek hallogattam sztorikat, ezeket beraktam a dialógba, a főző, leves, porra, nem tudom, ezért néztem, miket csinálom, hogy senki nem amőbázik, tehát ez már egy elrugaszkoló dolog. Van, aki köt, olyan, ahogy kötnek, de tehát mechanikus kézi műveletet tudnak csinálni közben, de egy agyjátékot azért közben nem tudnak. És akkor ezt nagyon felkapták ezt a filmet, ennek egy nagy szubrajongó tábora van a magyar tolmácsok, nem, a világ tolmácsai. Tehát már voltam vele nemzetközi tolmácskonferencián, nem is egyen. Tehát ez egy ilyen kultikus film a tolmácsok körében a világon. Tehát meg nagyon hálásak. Én tiszteletbeli tagja vagyok a Magyar Fordítók és Tolmácsok Országos Szövetségének. Ezóta a film óta. Tehát ezt nagyon megszerették, nagyon felkapták. Egyébként egy olasz tolmácsnő az Alexander Payne nevű amerikai filmrendezőnek a barátnője. Alexander is látta ezt a filmet. Sajnos nem jelzett vissza. De hogy azt akartam, nagyon hiteles legyen minden pillanata, és ez az ötlet is, hogy vajon hogy derül ki, hogy hányan hallgatják ezt, hogy tudják meg, mert ez erre nincs válasz, ezt nem nagyon tudják, ez egy irreális dolog. De rájöttem, hogy bejön egy technikus, és akkor tőle megkérdezik, és a technikus is öt-öt bereggel ezt is ott láttam. Tehát nagyon sokat, fieldwork, nagyon sokat ott terepen írtam össze jegyzeteket.
Jó, de az nekem nagyon izgalmas ebben a filmben, hogy kicsit úgy érzem, hogy a főszereplő, akit látunk, és akit ebben a pár percben ismerhetünk meg, ő neki valamilyen módon ez a történet majd nagyon fontos lesz az ő életében. És hogy most valami olyan pillanatot látunk tőle, amikor végre kilép a saját komfortzónájából, és végre olyan lesz, mint amilyen lehet, hogy mindig is akart lenni. Összeszedi a bátorságát, és megtesz valami olyasmit, amit eddig nem.
Ezt érezted már az elején a filmnek?
Nem, csak ezért tartom izgalmasnak ezt a történetet, hogy lehet, hogy egy ilyen kis mikrotörténetet látunk valakinek az életéből, és hiába 15 perc, úgy érzem, hogy lelki szempontból a karakter számára vannak olyan nagy tétjei ennek a történetnek, mintha egy nagy játékfilmnek a főhősét látnám.
Hát lehet, ezt nem tudom megmondani. Az jó kérdés mindig, hogy mennyi van egy anyagban. Tehát én mindig újra tervezés után is megkaptam, hogy ez egy nagy játékfilmből csinálj egy nagy játékfilmet.
Vagy
igen. Vagy az akik maradtaknál megkaptam, hogy ezt folytatást, 56-ban mi történt velük. Szóval csomószor az ember többet látnak egy történet. Ebből egyébként kezded, ebből készült, meg is írtam egy tévésorozatterv készült a Susatásból. 8 részt megírtam, hogy ők amúgy igazából brüsszeli tolmácsok, EU tolmácsok amúgy, és hogy az ő kalandjaik, és lett volna egy harmadik is, egy a Stefanovics Angéla lett volna a harmadik tolmács, és akkor ő nekik 8 részt megírtam, mert úgy volt, hogy ebből lesz egy ilyen környezettudatos websorozat. Igazából az Osváth Andi producerre lett volna. Szóval ezen dolgoztam ezen, és ezek a karakterek kivonthatók lettek volna hosszabban is.
Egyébként érdekes, hogy ezt említett, hogy mennyi van egy történetben. Ez engem érdekel nagyon, hogy ugye sokszor filmes közegben sokszor igen, ilyen visszajelzéseket kapunk történetekre, hogy ez a két oldalas sztori egyébként egy nagy játékfilmnek egy nagyívű epikus története is lehetne, hogyha kibontanád. Meg sokszor, hogyha írsz egy 90 oldalas történetet, sokszor néhányan azt mondják, hogy hát szerintem ebben a történetben nincs ennyi. És na arra lennék kíváncsi pont, hogy te miből tudod megítélni azt, vagy súgja az ösztönöd, vagy azért azt gondolod, hogy igen, van az a módszertan, amiből egyébként meg lehet állapítani filmesként, hogy mennyi van egy történetben. Mi lesz az, ami egy 10 perces film lesz, mint az újratervezés, amire azt mondták neked, hogy hát ez nagy játékfilm lehetne, és mi az, ami viszont kell, hogy akkora ívet bejárjon a nézőben is, hogy egy másfél órás filmet végignézzem.
Én ezt még egy picit messzebbről közelíteném meg, mert az a második kérdés, hogy milyen hosszú tud-e lenni. Az első kérdés az, hogy ez egy filme. És ez a nehezebb kérdés, mert például az Akik maradtak sikere után, én nagyon sok élettörténetet hallgattam meg a világ öt szegletében arról, hogy a nagyapám, a nagyanyám, én, a lányom, ez egy film. Barna, ezt meg kell csinálni. Rengetegen postáztak regényeket. Amerikában bármit kiad egy magánkiadó, tehát ha van pénzed, bármit megkapsz, megrendelsz, házhoz hozzák. És nagyon sok Amerikában szakadt magyaroknak a családtörténete regényekben. És legtöbbet el is olvastam tisztességesen. És mindet úgy küldtek, hogy ez egy film. Barna, ez a következő nagy sikered lesz. És egyikbe se volt eddig, amit kaptam, nem, egyben van egy film, de teljesen másképp, ahogy gondolja az illető. De szerintem, tehát az első ösztön, és a másik kérdés másik fele, hogy ez szerintem ez ösztön, tehát ez ösztön, tehát ez nincs matek, megint csak. Ráadásul a film azért is kegyetlen műfaj, mondjuk a élsporttal, vagy a matematikával ellentétben, hogy ez szubjektív. Tehát, hogy mi jó, mi rossz, ez tonnányi történet van, hogy hányszor utasították el az IT-t, meg izé, tehát, hogy de ezt nagyon nézem mondani, pláne írásos formában valamiről, hogy ez milyen film lesz, hiszen ott onnan casting, forgatás, vágás, stb. Ott volt, ezerszer voltunk már. De ösztönre tudsz hallgatni, az vagy van, vagy nincs, és megállapítod, hogy van-e benne film, vagy nem. És nagyon sokszor az életben egyszerűen fölírok két-három mondatot, mert abban érzem, hogy van film. Ez az újratervezés, meg a sorozatás is, ez egy ilyen három mondat egy Word dokumentumban, és ez a Word dokumentum az 50 A4-es oldal, úgyhogy egy oldalon van 5 ilyen. Tehát körülbelül az mennyi, körülbelül 250 ötletem van, és nem tudom, hogy hány köztük az ususatás, vagy hány köztük az újratervezés. Nyilván fejleszteni lehet, és kell is az összeset, de hogy én nagyon sokszor leírom azt, mert szerintem egy csomó mindenben van film, vagy van. Most legutoljára, várjál, most mondok is egyet. Most volt ez a botrány, a gyerekek nézték meg a angol-magyar, emlékeztek? Pár napja volt a Népstadion, Puskásban volt, igen. Hogy rengeteg, és úgy lehetett kimenni, hogy 10 gyereket szerzel. Ha 10 gyereket regisztráltál magad mellé, egy felnőtt bemehetett, mert aha, egy zárt kapus meccs, mert a rasszista magyar szurkolókat kitiltották az európai stadionokból, és gyerekek mentek be, akik szintén kifütyülték a rasszizmus ellen térdelő angol játékosokat, más kérdés, nem menjünk bele. Lényeg az, hogy mekkora ötlet, hogy egy ultra, egy kopasz tetovált, mondjuk neonáci ultra, 10 gyereket össze kell szedni, hogy bejusson a stadionba.
Okay.
Ez egy kis film szerintem.
Ebben van egy kis film. Igen,
na, és ezt leírtam, és akkor ez az 50. oldal alja kb. Tehát, hogy...
És akkor ebben az az izgi, ugye, hogy oké, van egy ilyen alaphelyzeted, amit találtál, amiben szerinted már van egy ilyen jó ígéret, amire azt mondom, hogy na, erre kíváncsi vagyok, erre a történet, ezt meséld el nekem. De akkor is ki kell találni azt, ahogy, mint a Susatásnál is mondta, hogy jó, de honnan, hova fog eljutni ez a történet, ha van egy ilyen neonáci kigyúrt kopasz karaktered, aki...
Aki valószínűleg nem az lesz, mert ez már sok. Ez már most, ahogy hallom, hogy te mondod, már soknak tűnik. Tehát valószínűleg nem lenne, én ezt mondtam az előbb, tehát nem téged kritizálok, csak hogy valószínűleg nem lenne kopasz, lehet, hogy kövér lenne, lehet, hogy csak nyilas, tehát ilyen magyar szélsőséges, nem gonosz, nyilván egy jó szívű valaki, mert ő nem szerethette, csak megtévesztették szegényt, vagy mondjuk megsérült gyerekkorában, annyi oka van valakinek, hogy szélsőséges lesz. Szóval valószínűleg szerethetőbbé tenni, mint egy ilyen agresszív kopasz nyilvánvalóan.
De mégiscsak ott találja magát egy olyan helyzetben, hogy ami fejben úgy tűnt, hogy jó ötlet, hogy hát ő be tud úgy jutni, hogy 10 gyereket összeverbúvál és beterelés maga köré gyűjt, hát azzal a gyerekkel után, azzal a 10 gyerekkel utána ott kell lenni órákig, hát, és felelősséget kell vállalni.
A hollywoodi receptek, amikben persze hiszek, hogy változás, ugye valakinek változnia kell, nyilván a gyerekek kicsit őt megváltoztatják. Tehát nem hiszem, hogy ő fogja beszélségesíteni a 10 gyereket, tehát nem 10 neonáci sétál majd ki, hanem egy srác, aki sokat tanul magáról, meg a gyerekekről, meg az elfogadásról. Hát az egy másik rendező lenne, most nem akarod neveket mondani, az egy szomorú film lenne akkor, hogyha...
Igen. Jó, ez nagyon izgalmas, jó, remélem ezt majd elkészíted, majd ebből lesz akkor egy film. Jó, még egy filmrészletet hoztunk, amit szívesen megnéznénk, ez az Akik maradtak című filmből fogjuk megnézni. Körülbelül a film közepéről választottam 6-7 percet, tehát elérhető a Netflixen, meg tudjátok nézni, körülbelül a 30. percnél fog tartani a történet, és annyit érdemes tudnotok róla, hogy 48-ban játszódik azt hiszem a történet itt Magyarországon, és egy olyan szülész-orvos a főszereplője, akiről ezen a pontján a történetnek még nem pontosan tudjuk, hogy miért él egyedül, csak azt tudjuk, hogy valahogy mellé szegődött egy fiatal lány, akit megismert, és ez a lány ez valamiért nagyon szeret vele együtt lenni, és utána össze is költöznek, és nála lakik. És ez is egy ilyen szívjó, hogy is mondjam, egy ilyen nagyon kedves, nagyon udvarias, nagyon tisztelettudó férfi, és már nála lakik a lány, és szerintem most azokat a pillanatokat fogjuk látni, amikor már így kezdenek összeszokni, és a férfi is elkezd megnyílni a fiatal lány előtt. Jó, és akkor most nézzük meg ezt a filmrészletet, aztán utána beszélünk erről is. Azért akartam csak ennyit megmutatni, mert ez egy másfél órás film, és nagyon nagy ívet jár be. Most akkor utólag akkor elmondom, hogy ugye a kislány karakterről kiderült már ezelőtt is, róla tudtuk, hogy ő már ezt elmesélte a nézőnek, hogy a kis húga már nem él, viszont mélyen hisz abban, hogy a szülei haza fognak kerülni, mert csak hadifogságban vannak. És ugye számára most derül ki az, hogy a férfi karaktere végig titkolta előle, hogy őnek is volt családja, de már elvesztette őket. Ugye a film címe Akik maradtak, és ugye ez a két karakter összekapaszkodva, nem tudom, fölsegíti egymást a földről, és segítenek egymásnak megtalálni azt az utat, hogyan élhetik tovább az életüket. Ez egy nagyon-nagyon intim film szerintem, ez is nagyon színész film, mint az összes film, mert nagyon sok múlik azon, hogy a színészek mit tudnak megjeleníteni ezekből az érzésekből. És éppen ezért éreztem azt, hogy egyrészt nehezített pályán voltam, mert egy gyerekkel kellett forgatnod. Mégis engem érdekel, hogy ahogyan az előbb beszéltünk róla, hogy na miben van egy nagy játékfilmnyi történet, amikor a regényt olvastad, ugye ez egy adaptáció volt, akkor te mikor kezdted el elhinni azt, hogy ez filmen működni fog? Mert annyira sok minden történik belül a karakterekben, hogy ezt nagyon nehéz dramatizálni és képekben megmutatni.
Igen, ez teljesen más, mint az eddigi filmek, amikről beszéltünk, hiszen ez egy adaptáció, ez egy regény volt, és hogy itt nem kellett azon, hogy kik ezek, honnan jönnek, mi a vége, mi az eleje, persze aztán később nyilván ezeken mind kellett gondolkodni, de az már a forgatókönyvírás szintje, de hogy ez filme vagy nem. Egy érdekes módon ez olyan jelenetnél rántott be teljesen, ami nincs is benne a filmben. Ugye mondod, hogy ez egy középkorú, tehát 42 éves, rendkívül becsületes, pedáns, jószívű, gyászoló, komoly férfiről van szó, és egy kamaszlány, aki pontosan azért keresi fel a nőgyógyászati rendelőjében, mert nem jött meg a menstruáció a 16 éves létére. Aztán később megjön, jó hír, és nem csak testileg, hanem fejlődésben, érettségben, gondolkodásban, és egyre inkább nőként kezd viselkedni mellette. És az a regényben, hogy megy az idő, 17-18 éves lesz, együtt laknak, gyakorlatilag együtt alszanak, az emberben felmerül a kérdés, hogy ez meddig megy el? a könyvben, hogy fog ez alakulni, ráadásul halálosan szerelmes a lány a férfibe, minden értelemben, tehát apja is, minden, nincs senkije, a két főszereplőnek senkije nem maradt ezen a földön, egyetlen rokonuk sincs, csak egymásnak léteznek, ez egy fantasztikusan erős és rendkívül ritka kapocs, gondolom én, hiszen egy olyan történelmi időszakban játszódik, ami annyira viharos, hogy egyik tragédiából a másikba sodorodott a nemzet. És ez meddig megy el? És mit vállal be az írónő, tette fel az olvasó a kérdést a felénél, és akarom-e, kíváncsi vagyok-e, stb. És persze kíváncsi voltam, akartam is, és a könyvben tulajdonképpen valamiben megtörténik az a nagy tabu, aminek nem szabadna igazából. Ha más nem a karakterekből, nincs benne az Aldóban egyáltalán ez. És nem is úgy történik meg, hogy egy férfi tenni, hanem egy apa, egy nőgyógyász kicsit megmutatja a kezével a lány testét, bevezeti az örömökbe, de egy rendkívül kiélezett helyzetben a filmben benne van, hogy a szomszédba viszi el az ávó a szomszédot. Tehát gyakorlatilag vágóhídra vár az Aldó, felfokozott idegi ösztönállapot, és utolsó gesztusával még a lánynak megpróbálná, mint egy nőgyógyász apa, hogy figyelj, ezt tudja a testet, ha lesz egyszer vőlegényed, ezt kér tőle nyugodtan. De hogyha ezt fölrakod a vászorra, hát ez teljesen másik film.
Százféle értelmezést kaphat.
Igen. És ez a jelenet nagyon tetszett nekem, ezt nagyon modernnek gondoltam, nagyon emberinek. Hozzáteszem, csak kézmunkáról van szó, tehát semmi több. Tehát ez egy kézzel való kielégítése a lánynak. Mindkettő, tehát a lány, másnap pedig azt mondja a lány, hogy Aldó csodálatos volt, de soha többet erről nem beszélünk, se te, se én, és tartják magukat ehhez, és utána, ahogy addig se, utána se vetül az árnyéka se ennek a dolognak a kapcsolatukra. A kristálytiszta, a szerelemnél és a szeretetnél is erősebb kapott. Sokkal magasabb rendű ez, mint a szerelem. És ahogy írtam, már sejtettem, hogy ez a filmben nem lesz benne, már mindig is sejtettem, és ahogy írtam, aztán meg már teljesen lekopott az egész, nem kellett nekik ez.
Nem hiányoltam, sőt, ezt akartam is kérdezni, hogy ez most jelent meg 2019-ben, 20-ban, segíts légy, hogy...
19-ben, igen.
19-ben, tehát hogy már bőven túl voltunk jó néhány olyan botrányon, ami miatt az emberek fejében már bekúszott, nagyon mélyre az, hogy ez a jelen... Ez létezik sajnos, és nagyon sok olyan helyen is létezik, ahol nem is gondolnánk, és éppen ezért, ha egy ilyen vészterhes időszakban egy ilyen emberi drámába belekeversz egy ilyen elemet, akkor egy teljesen más értelmezést is kaphat a történet. Úgyhogy én örülök, hogy ez lekopott róla, mert így legalább önmagában tudtuk ezt a helyzetet vizsgálni, és fel sem merült ez. És akartam is mondani, hogy bennem is, mint nézőben, ugyanúgy volt ez a feszültség egy darabig a filmben, mint ahogy benned is olvasóban, és szerintem ezt nagyon jól áthoztad. Ezt én így éreztem a film feléig, hogy ebből még baj lehet, és én sem szeretném, hogy megtörténjen az, ami úgy tűnik, hogy kialakulóban van. De ez egy, tehát ahogy mondtad, ez egy nagyon vészterhes időszak, mondtad, hogy nagyon sok interjút készítettél olyan emberekkel, akiknek több fogalma volt erről az időszakról. Mennyire volt nehéz évekig foglalkozni ezzel a sztorival, ami egy teljesen más mélység, teljesen más drámákkal, más emberi vetülete van, mint a kisfilmeknek, amiket általában készítettél?
Valószínűleg megterhelő volt, talán még néha még most is az. Valahogy engem ez a téma családilag nem érint, származásilag sem érint a holokauszt, de valahogy ezek a történetek mindig nagyon betaláltak, és igazából nem is értem, hogy ez, ha valakinél nem érzek ehhez nagyfokú érzékenységet, az engem kicsit bánt, és értetlenül szemlélem. És nyilván a filmek is, tehát nyilván kamaszként a Schindler listája, amit én egy jó filmnek tartok, tudom, hogy a szakma nagyismerői azok túlságosan amerikainak meg gicsesnek tartják, szerintem arra pont jó, hogy érzékenyítsen egy nagyobb tömeget erre a témára, és egy remek film, szerintem sokkal jobb, mint amit látnak. De hát nem csak a regények, a dokumentum, ez sokkal korábban, mint hogy olvastam ezt a regényt, ez engem foglalkoztatott ez a téma egyszerűen, hogy ez a horror, ez a borzalom, ez hogy történhetett meg. És tehát ez betalált, úgyhogy igazából nem, amikor így ezeket a interjúkat készítettem, vagy utána olvastam dolgoknak, vagy fényképeket, filmeket néztem, könyveket olvastam erről, ez nem, újdonság erejével nem nagyon hatott már, de azért megrázó, meg felemelő volt ezt csinálni, és az a szerencse, hogy ez a film, ez tényleg Ez a folytatásra koncentrál, meg a szeretetre, meg a gyógyulásra. És ez volt az írónőnek is a szándéka, olyannyira, hogy ezt a gondolatot megfogalmazza a könyv hátsó borítóján, hogy a gonoszt már annyiszor láttuk, de a jót azt olyan kevésszer mutatják, a jó példát. És ez egy jó példa ez a film, tehát ez azért gyógyító lakhatott a készítéskor is.
Mennyire volt nagy kihívás a színészekkel ennyire, tehát említetted, hogy 19 nap alatt forgattátok, és ez egy 80-valahány perces film. Ez mennyire volt nagy kihívás, hogy ilyen gyors léptekben kell haladni a forgatáson, mégis neked az lenne a feladatod, hogy ezeket a nagyon intim és érzelmes pillanatokat kihozd a szereplőidből?
Hát érdekes módon nem. Itt most valahogy nem az idő volt annyira nagyon nagy félelem, hanem bizonyos konfliktusok, vagy kommunikációs problémák bizonyos táptagokkal.
Mesélj.
Hát azért nem szívesen. Egyrészt az eredmény aztán nagyon szép lett. Minden munkatársnak a munkáját, ha egy bizonyítványt kéne adnom, akkor ötöst adnék mindenkinek. Tehát, hogy utólag nagyon elégedett vagyok természetesen, de nem volt könnyű csinálni, nagyon nem beszéltük át eléggé, nem értettük egymást, ebből nagyon sok konfliktus volt egy munkatárssal, és de végülis nagyon jó munkát végzett, csak ez rányomta a bélyegét sok mindenre. De nagyon, nagyon, nagyon csendes, finom hangulat volt. Az egész filmnek a 70%-a egy lakásba játszódik, gyakorlatilag egy szobába szinte. És a Karcsi is, Hajduk Karcsi, aki az Aldót játsza, ő is egy ilyen nagyon diszkrét, nem egy szószátyár, egy ilyen kicsit szedben energiáit nagyon ügyesen beosztó, csöndes, pihengető ember. A karakter is egy ilyen koravén megfáradt. Az Abigail meg egy nagyon ambiciózus és nagyon tehetséges és nagyon szorgalmas és alázatos színésznő volt. Már nem gyerek egyébként, tehát ő 19 is elmúlt, amikor forgattuk, tehát nem gyerek. A gyereket játszik, de hát pont azért ilyen kortalan, mindent meg tudott csinálni. Mai napig is ilyen kortalan. És nagyon akart, nagyon akart, nagyon nagy munkamánia, lefogyott a szerepér, és előtte rengeteget próbáltunk a Karcsival hármasban, tehát olyan szinten, hogy minden jelenetet tudta kívülről, és minden jelenet le volt járva. Tehát gyakorlatilag, hogy egy színház fölkért volna minket, akkor 3 nap alatt a színpadra van, és megcsináljuk. Tehát csak a technikára kellett koncentrálni, ez nagyon szépen elő volt készítve ez a film szerencsére. Tehát egy igazi házban forgattunk, egy ilyen vidéki kúriában, ami egyébként a lakás belül úgy néz ki, mint egy terézvárosi lakás, de kívülről egy nagyon csendes Martonvásári kúrián voltunk, és ha valaki arra jár, nem mondja meg, hogy ott forgatás van. Tehát az ablakokhoz közel mentél volna, akkor sem. Nem volt ez a kamionok, ez a nagy hajcihő, rengeteg kivonult infrastruktúra és rohangáló emberek, semmi.
Családias volt.
Abszolút családias volt, és ez nagyon jót tett az Abigailnek is, meg nekem is.
Gratulálok ahhoz, hogy ez a film is eljutott az Oscar shortlistig. Ugye ez tévéfilmnek készült, akkor nem tudom, 10 sajtburger árából kávé. Tehát, hogy erre sem kaptátok meg azt a költségvetést, amit általában filmrendezők egy nagy játékfilmhez kapnak. Jártatok vele Telluride-ban, ha jól mondom, ugye? Ez egy észak-amerikai fesztivál, és ott nagyon-nagyon érdekes történeteket hallottam. Egy picit mesélsz róla, hogy milyen érzés volt ott kint lenni, óriási sztárszínészekkel, fantasztikus rendezőkkel találkozni, kerekasztal beszélgetésen vettél részt velük, hogy ez valami megint csak egy olyan történet, amit elég kevés magyar filmrendező hozhatott haza.
Hát annyira álomszerűnek tűnik így az egész lassan 3 év távlatából, hogy abban sem biztos, hogy megtörtént. De hát ott ez egy 4 nap, ez a Labor Day, a szeptemberi első hétvége, és azért szereti nagyon Amerikában mindenki ezt, mert kicsit így az Oscar kampány beharangozója, de teljesen mentes mindattól, amitől egy fesztivál. Tehát nincs sajtó igazából jelen egyáltalán, nincs verseny. A programot senki nem hirdeti meg előre, hanem a repülőgépen, ami Los Angelesből viszi a érdeklődőket, a üléseken ott van a katalógus, ott tudod meg, hogy mi az a 25 film, ami van. Nincsenek rajongók, vagy nagyon kis számban, mert ez egy izolált, pici kis hely, egy 2000 lelkes falucska. Pont úgy néz ki a főutcája, mint egy ilyen western. Szinte csak egy kocsmák hiányoznak két oldalon, körbe a Colorado-hegységnek, vagy a Sziklás-hegységnek az ilyen húfötte sapkái, szóval elképesztő, hogyha egy ilyen gondola vezet át a szállodába, át kell menni egy hegyen, és a szállodában már, a parkban már egy ilyen palackkal kell menni, annyira nincs levegő, tehát az 3000 méter magasan van. Tehát, vagy legalábbis én megmásztam a lépcsőt, utána akkor nekem palack kellett. Tehát én öregedő rockstárnak éreztem magam, az AC/DC gitárosának. És mindennek a tetejében, tehát nagyon szeretnek oda menni, mert nyugi van, és nagyon jó filmek vannak, és filmszerető, filmimádó emberek válogatják össze.
Filmünnep,
igazi, tényleg minden pop celebrity-től mentes, de ők ott vannak, tehát ők eljönnek. És filmet nézni jönnek el, és beszélgetni, és kiülni egy hamburgerre, egy szőnyegen, egy mezőn, ilyen panelöken részt venni, amit amit ők maguk nézik. Tehát képzeld, hogy így ül velem szembe az Edward Norton, arról beszélgetünk, hogy az adaptáció nehézségei, a Motherless Brooklyn-nal én az aki maradtak, és akkor jön a Willem Dafoe, és leül oda, ahol az a izé van, egy sörrel a kezébe, és így, igen, igen. Tehát ez így...
Tehát
elképesztő, és mindez olyan, mint egy osztálykirándulás minden mellett. Tehát ezért tudom csak így leírni így röviden, hogy egészen különleges élmény.
Nagyon izgi. Jó, gratulálok még egyszer. Mesélsz egy picit arról, hogy mi a következő film? Nem kérdezem meg a filmtervedet, tudok róla, hogy már elkészült a film, és éppen vágjátok. Mesélsz kicsit arról, hogy miről fog szólni ez a film? Mozifilm lesz-e, vagy tévéfilm, és hogy mikor láthatjuk majd?
Kísértetésen hasonlít a mozi versus tévé a akik maradtak helyzetére, mert a tévés ablakban kaptunk támogatást rá, ezzel megkerestek, ez egy ilyen felkérésterv volt. Szurmai János producer, akinek már volt erről egy forgatókönyve. Ez egy adaptáció, Stefan Zweig Saknovella című méltán világhírű rövid történetének a teljesen átírt adaptációja. Nálunk egy 56-os vonaton, menekült vonaton játszódik. Ez egyik utolsó vonat, ami el tudja hagyni Budapestet november elején, és egy fiatal pár felszáll a vonatra, és ott különböző találkozásokba, kalandokba, sakkpartikba keveredik, ott van idő Hegyeshalomig. És nagyon fordulatos, ez csak az egyik szállal történt, a másik pedig egy pap, fiatal katolikus pap, akit az ávó a börtöneiben különleges módszerekkel kínoz, hogy kincseket, egyházi kincseket szedjen ki belőle a hollétüket. Szóval ez egy ilyen krimi, nagyon szövevényes, aztán egyre akciódúsabb, tehát teljesen más, mint eddig valaha csináltam, és most kezdődik majd a hangutómunka, meg a trükkök, tehát a digitális utómunka.
És mikor láthatjuk, és hol? Moziba, vagy tévében, vagy streamingen?
Na hát ez az, hogy ezt nem tudom, mert hivatalosan elvileg, amíg ez nem sorolódik át mozifilmé, nem sikerül oda átkérni magunkat a filmintézet döntéshozatali mechanizmusán, bürokráciáján belül, addig ennek elsőleges premiére egy televízió. Tehát ugyanúgy, mint az a... És az abban szóval megpecsételni a sorsát, hogy egy tévében bemutatott filmet már nem fogad be komoly filmfesztivál, már moziforgalmazás már kit érdekel, tehát igazából én azt szeretném elérni ezzel, hogy valahogy meggyőzzük, hogy van annyi minőség ebben a filmben, hogy ez egy mozifilm bemutatást érdemelne, és ezzel nem kerülne ki a fesztivál lehetőségekből és a moziforgalmazásból.
Jó, én szívesen megnézném moziba így ez alapján, amit most a történetéről mondtál.
És egyébként rád mindemellett úgy érzem, hogy teljesen mozifilm, tehát sokkal inkább, mint bármelyik, mert tényleg látványos, fordulatos, és láttam már Nagyvászon, és nagyon más az élmény. És azon gondolkodtam, nem csak ennek a filmnek a kapcsán, de hogy annyira hiányzik a mozi, és annyira remélem, hogy nem fog eltűnni, és nem csak megmarad a szuperhősöknek, hanem esetleg tényleg az európai filmek, vagy csak a szerzői, vagy gondolkodásra késztető filmek is megmaradnak, mert három dolog is más, mint otthon a tévé előtt. Egyrészt tényleg akkora a méret, hogy beszippant a történet. Nem is nézel mást, és ott vagy. Kettő, nem tud megállítani, ugrani, visszatekerni, amit amúgy csinálsz, biztos mindenki csinálja, vagy gyorsítva nézi, vagy 15 másodperceket ugrat, a stream platformtól függően lehet trükközni, beletekerni, vagy fölállni.
Kimen... Hát igen, vagy csak ott hagyni, és másnap újra folytatni. Nálam ez a halála például a filmnézésnek mostanában, hogy érzem azt, hogy amikor bemegyek a moziba, és egyben megkapom a filmélményt, és azt az ívet úgy járom be, hogy a rendező akarta az alatt a két óra alatt, mennyivel másabb, mint amikor ki kell kapcsolnom kétszer is, és mondjuk egy hét alatt nézek meg egy filmet három részletben.
De én magam is közben telózok, rajzolgatok, telefonálok, hát ha nem elég jó, de lehet még akkor is, ha elég jó. Tehát nem csak a méret, nem csak a megszakíthatatlanság és a koncentráció igénye, hanem még a közösségi élmény is, még azt is számoljuk hozzá, azért egy vígjátékot nézni nézőkkel, hát az annyira más például, vagy egy drámát, ahol más is szipog, vagy egy néma csöndet, ahol 400-an ülünk mondjuk a Corvin nagytermében, és így, néma csönd van, tehát az remélem, hogy ez nem fog eltűnni, ez egyszerűen muszáj, és megpróbálom ezt a filmet is azért eljutatni oda, hogy ezt így lássák emberek.
Jó, szorítunk akkor ezért. Jó, köszönöm szépen. Úgy terveztük, hogy játszunk még egy kreatív játékot, ha ez belefér, mit gondolsz?
Bele.
Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban. A arról beszéltünk, Barna, hogy lehet, hogy a Momentán miatt ugrott ez be, hogy néha ott látok újrajátszva jeleneteket filmekből, hogy mi lenne, hogyha játszanánk a műfajokkal, és fognánk egy nagyon drámai történetet, és pár elem kicserélésével megnéznénk, hogy hogyan lehetne belőle komédiát csinálni, vagy ezt megfordíthatjuk, hogy fogjunk egy komédiát, és nézzük meg, hogy hogyan lehet annyira markánssá tenni a drámát benne, hogy már kiveszik belőle a humor, és sokkal súlyosabbá válik.
Jó, akkor kezdjük ezzel a másodikkal, amit szomorúvá alakítunk, hogy aztán befejezzük átvigyátékosított filmekkel. Jó. Szerintem ismerni fogod, én kettőt-kettőt hoztam, és egy ilyen közös, akár közös gondolkodásra is invitálhatlak, hogy hát, ha inspiráljuk egymást ilyen ötletekkel. Az egyik vígjáték, amit hoztam, az Idétlen időkig.
Remek, jó.
Megvan?
Ez most nagyon megy, igen. Hát ugye ez az időkavarós film, az első talán nagyon ismert időkavarós film, ahol ugye újra és újra éli a főhős azt az egy napot, amit utál.
Na, és én arra gondoltam, hogy abból kell tragédiát csinálni, úgymond az a feladat, okay. Vagy drámát. Egyébként okay. Benne van, tehát a film ívében azért nagyon mélyen jár a szereplő. Hát öngyilkos lesz többek között, nem is egyszer, és nem is teljesen változatos eszközökkel. Például arra gondoltam, hogy úgy lehetne, tehát többfajtaképpen lehetne igazi drámát csinálni. Egyrészt úgy, hogy ott marad, tehát nyilvánvalóan, hogy nem ébred fel végül a másnapra, hanem hogy örökre. Hogy tényleg örök, tehát örökre.
Örökre ott ragad, igen, a pokolban, a saját poklában.
És így tudatosul benne tényleg, hogy soha már, tehát hogy egy ilyen nagy ráközelít a kamera a végén, és egy ilyen anekdotikus mondat, ami ott 6-szor hallottunk már, vagy 10-szer hallottunk, az ugyanúgy jön az idegesítő ügynök, életügynök, vagy mi ez, biztosítási ügynök.
De nekem ez egy kicsit közben egy ilyen horrornak is tűnik, tehát egy ilyen pszichoszriller, vagy nem is tudom, tehát hogy akkor megvan az a része, hogy azért ebbe bőven bele lehet őrülni, egyébként a Bill Murray karaktere kicsit bele is, tehát hogy megnyikkan egy kicsit ott a közepén, mielőtt összeszedné magát és elkezdene, akkor nem is tudom, hasznos dolgokra fordítani az energiáját, meg az idejét.
Arra nem is beszélve, hogy van egy megszerzendő nő, ugye az Andy McDowell, aki mégis megmenti, tehát akkor lép ki ebből a pokoli körből, amikor őszintén szerelmet valva neki egymásra találnak. És ezt is simán lehet tragédiába vinni, vagy melodrámába vinni, hogy valahogy nem.
Soha nem szerzi meg. 65 féleképpen próbálja.
Hát igen, vagy összejönne, csak mondjuk csődöt mond a férfiassága például, de mondjuk az már inkább komédia sajnos.
Igen, abban megint csak lehet
jó. Drámában nem elég mély ahhoz, hogy mondjuk ha csak melodráma, vagy egy ilyen, mondjuk csak barátságot akar a lány állandóan, és mondjuk egy életen át csak a barátja lehetne ennek a, mint egy ilyen kasztrált, nem tudom kicsoda, ilyen egész.
Vagy a mentor, igazából csak egy apát, vagy egy mentort.
Egy ilyen súlyosan komplexusos lány, aki minden nap az szennyesét, az egy abuzált lány, aki a gyerekkorát minden este elmeséli a tengerparton hosszasan ennek a... És neki meg kell hallgatni udvariasságból, mert szereti.
És tulajdonképpen csak így tölthet vele most már csak időt, hogy újra és újra meghallgatja ezeket a borzalmas történeteket.
De
ez megint egy picit humoros is tudna lenni, nem?
Nehéz, tehát nehéz. Igen,
egy Bessenderzomba, vagy egy ilyen Alexander Payne-be ez már humoros színeket is ölhet.
Lehet. A másik vígjáték, amit hoztam, az a 40 éves szűz.
Oké, okay, jó, persze. Hát az is azért hát az valahol egy tragédia.
Óriási flash volt. Én elmentem egy haverommal, akivel mindig ilyen szarfilmeket nézünk, ilyen gyerekkori...
De direkt? Vagy,
nem.
Vagy úgy mindig úgy ilyen
hát ki? Nem, amikor úgy... Ez valószínűleg a gyerekek előtt történt még, mert most már ezt nem engedhetem meg. De ilyen gyerekkori haver, gimnáziumi haver, aki nem olyan nagy igényű, maffia filmeket szereti, de az ennél mélyebbre nagyon megy. Amiket viszont én nem szeretek egyáltalán, teljesen érintetlenül, hogy az összes, még a nagy klasszikusok is. Ha van egy kategória, ami nem érdekel, az a mafiózó. Tehát az miért nézzem? De ez csak egy ilyen, ezt meg tudom magyarázni, az is, aki szereti, azt is, aki nem szereti. De hogy beültünk erre, úgy ültem be, hogy na, ráadásul szinkronosan, amit eleve gyűlölök szinkronnal nézni. De egyszerűen a Máté Gábor, mint ugye Steve Carell, és az egész film annyira... meglepetésszerűen sokszörűen ért, hogy ez egyik legkedvesebb mozi élményem, hogy sírva rögök az egészen végig, hogy annyira jó az egész. Hát azóta az a Judd Apatow ebből él igazából tulajdonképpen.
Szerintem is, igen.
De hogy ez is tragédia valahol. Egyébként mind a két film egy tragédia. Tehát egyikbe egy faszi bekerül egy időgépbe, amit gyűlöl.
Így van.
Ráadásul egy mufurc elviselhetetlen faszi. A másikban van egy 40 éves szűz, ami ott leírva az egy tragédia. Tehát ez a cím már
egy
maga.
Szerencsétlen csávó több milliárd komplexussal.
Milliárd?
több milliárd komplexusan, nem? Tehát, hogy mire eljutunk odáig, hogy ő 40 éves, és ez nem jött össze neki. És
nem, csavar nem érdekli, tehát, hogy örül, hát iszonyú boldog. Nem? Tehát
de, az biztos, de biztos, nem az van, hogy igen. Csak nem tudom, bábúgyűjtések mögé rejti az, hát a zavarait.
Hát igazán megzavarják az állóvizet az elején. Azzal, hogy így elkezd kamúzni, tudod arról, hogy milyen csajokkal volt, és akkor lebukik, és az már úgy kellemetlen. De addig ez jó kérdés egyébként, jó, hogy boldog-e
az szerintem elején. Egy kisfiúként élő, nem egyedül.
De nem, tehát, jó, nem jó kisfiúként. Mindenki arra vágyik, hogy kisfiú legyen. És aki sikeres, az megmaradt annak. Aki nem, az felnőtt.
Igen, de közben meg ugye a férfiúi, tehát azt, amit meg férfiként néha szeretnénk megélni, azokhoz a pillanatokhoz meg nem jut el, vagy nem jut közel, és ez meg zavarokat okoz benne. De hogy egyébként ebben is azt érzem, hogy az a csávó is a saját poklában él. Ő valójában csak ezt jól titkolja, vagy nem tudom, hogy ez senkit nem érdekel rajta kívül, vagy ő körülötte, de hogy tulajdonképpen hát egy ilyen buborékban él, és hogy ha ebben a filmben...
Hogyan csinálják ebből tragédiát?
Hát úgy, hogy szerintem végtelenül megalázó helyzetekbe kerül, ahelyett, hogy végtelenül vicces helyzetekbe kerülne, mert úgy, hogy mondjam, Lars von Trier lehet, hogy máshogy fogta volna meg ezt az egész helyzetet, és
igen, és ilyen pszichológiai csavarba kerül, hogy megalázzák, ettől még kisebb férfinek érzi magát, és aztán már soha nem tud előmászni. És mi lesz belőle?
Joker?
Ha szuper, ha Lars von Trier, akkor vagy pedofil, vagy homokos, szerintem. Vagy szerintem, hát valószínűleg. De valahol le kell vezetni, hiszen már fölcsigázták, hiszen már megpiszkálták az ő kellemes állóvizét. Vagy egy sorozatgyilkos, ez a, meg is csinálta Lars von Trier.
Travis Bickle.
Vagy az a The House That Jack Built, vagy valami ilyesmi, szóval azért...
Igen.
Tehát egy igen, lehet egy véres valamit csinálni szép lassan. De hogy egy jobb, kellemesebb szájízzel fejezzük be.
Jó, hogyan csinálunk tragédiából komédiát?
Az egyik, kettőt hoztam meg én, kettőt ismerni fogod szerintem. Az egyik a Titanic, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és vállalom. Mert egyszerre egy gyönyörű romantikus film, és egy iszonyatosan odaszegező akciófilm egyszerre. És ezt három óra, és lepereg egy pillanat alatt. Szóval ez a Cameron azért ez egy akkora...
Zseni.
Gondold el, ő írta, ő rendezte, amin keresztül ment, hogy csak két stúdió tudtak kereszt finanszírozni, akkora galibába voltak. Tehát, hogy a Fox meg a Paramount, azt hiszem, összefognak, és meg egy filmet fölemelnek, és ekkora sikersztori lesz belőle. Tehát
meg 11 Oscar-díj.
Igazi amerikai sikertörténet. Na, hogy ez komédiában, tehát én egy ilyen csetlőbotló, egy ilyen fiatal olasz pár, akik nászútra mennek ott lenne a legaljába, és szeretkezni akarnak minden áron a hajóban, de az a hajó süllyedni kezd. És ahogy menekülnek, és nem jön létre az aktus, mert az autókat a víz kimossa, a személyzet az ágyakat felborítja. Tehát, hogy magyarul, tehát, hogy egy ilyen komédia, de lárta egy ilyen abszolút ilyen böllegszerű valami, hogy nem jön össze a süllyedő hajón, és ők észre se veszik tulajdonképpen igazából, annyira ugye szerelmi ízében vannak így a turbékoló, nem tudom miben.
Jó, és hogy hozott ki belőle úgy ezeket a drámai szálakat, vagy ugye, ha nem látjuk körülöttük, hogy ott emberek halnak meg, és kétségbe esetve jaj, veszékelnek, akkor elhiszem, hogy ez vicces tud lenni, de hogy ússzuk meg
hát
azt?
Nem mutattuk ilyen gyerekeket, hogy fúldok lenni jeges vízben, azért nem. Mindent olyan messzi, vagy a háttérben, vagy stilizálva, mint a Bud Spencer filmekben. Hát ha valóban megcsinálnak a Bud Spencer filmekben azok az ütéseket, hát akkor... legtöbb bandita egy perc után meghalna valami izében, de hogy...
Jó, hova tennéd ennek a filmnek a hangnemét?
Tehát, olyan, hogy... mint a Leslie Nielsen féle.
Oké, mint egy csupaszpisztoly.
Oké.
Tehát egy kicsit ilyen parodisztikus már, vagy ilyen komolyan vehetetlen.
Igen, teljesen. Igen. Jó. A másik az a Csernobil. Azt láttad?
Hát persze.
Hát az nekem mondjuk az utóbbi 5 év nagy élménye nekem körülbelül.
Ez nagyon megrázó.
Hát persze, de most az a feladat, hogy megrázóból csináljunk könnyedet. És arra gondoltam, hogy a kommunizmus utolsó napjaiban vagyunk, és kicsit ugye, most ez az új divatos teória, hogy azért ez kicsit hozzájárult a Szovjetunió széteséséhez, meg a kommunizmus bukásához ez a izé. De mi van, ha megfordítjuk, és a kiszivárgó sugárzás ilyen szuperkommunistákat hoz létre, tehát ilyen olyan szuperhősöket, akik annyira megmaradnak így a Moszkva szintjén, de ilyen marha nagy képességre tesznek szert, és ezáltal fölemelik a Szovjetuniót. Tehát ilyen, hogy vagy az van, hogy az igazi kommunizmus megvalósul, ahol mindenki boldog, és ilyen szuperemberek vannak, vagy egy ilyen néhány szuperhős, egy ilyen katonai agresszor csinál belőle, mondjuk ez most speciális, most pont nem vicces, ilyen orosz katonai agresszor, de hogy valahogy így úgy megfordítani ezt, hogy a sugárzás miatt ilyen szuperlények jönnek ki belőlük.
Na és milyen szuperhős képességet adhat a sugárzás, ami nem fizikai, vagy nem tudod, hogy a kommunizmus egy ideológia. Ha szuperkommunizmust akarunk Szuper kommunistát akarunk valakiből
csinálni. Hát sztahanomistát, tehát munkabírás például. Okay, nagyon-nagyon-nagyon, alkoholbírása nagyon-nagyon-nagyon. De az is lehet, hogy valami utopisztikus, tehát hogy átfordul jóba. Tehát végül is, ha azt veszik, a kommunizmus egy jó ötlet, tehát egy jó szándékú ötlet, inkább úgy mondanám. Tehát egy tiszta ötlet volt. Csak mondjuk, mit tudom én, mondjuk...
Derűsé válik a közteherviselés. És az, hogy mindenkinek ugyanannyi java van, és mindenki elkezdi ezt élvezni, hogy nem lett több, mint a másénak.
Egyébként volt ilyen, nem tudom, a Napvárosban, egy orosz ifjúsági regény, ahol a nem tudom, egy olyan gyerekvárosban van, aki nem szeret dolgozni, az egyetlen, aki nem szeret dolgozni. Ezt én játszottam a Cilindé Gyerekszínházban, én voltam nem tudom, csak onnan tudom. Ez egy effektív kommunista, tehát nem is propaganda, de egy ilyen akkori korszaknak egy meseregénye. Tehát ez mégis megtörtént már, csak ezt picit valahogy szuperhősbe talán elvinni, hogy benne legyen azért az fizikai valósága a robbanásnak, a sugárzásnak, a nem tudom, annak. De lehet, hogy holmában volt, azt el tudom képzelni. Okay. Szkepszist látom az arcodon, hogy nem, ez nem
tudod, mint gondolkodok, hogy ki lenne a hősünk, és hogy tulajdonképpen milyen utat jár be ebben a történetben. Tehát, hogy a történet végére rájön, hogy a kommunizmus mégsem jó. Tehát, hogy ez egy olyan világ, ahol a kommunizmus jó, és rádöbben, hogy mégsem jó, vagy...
Nem, hát az a második rész megelőlegezője lenne, hogy az már egy következő film. Aha. Tehát ott a legboldog a kommunista a legvégén elbizonytalanodik valamiben, hogy talán nem jó, és akkor már kész a második rész, vagy a második epizód.
És ha ez a Marvel film lenne, akkor ez a vége főcím utáni jelenet lenne.
Azt gyakran csinálják?
Nagyon gyakran. Hát mindig.
De ez veszélyes, mert hogyha otthon nézed, már le se játsza a...
Hát a Netflix meg a többi ilyen csatorna ezt úgy oldotta meg, hogy nem ajánlja föl azt, hogy már is léphetsz egy következőt. Valamiért megy tovább a vége főcím.
És az edzett néző már sejti, hogy akkor ezt érdemes megnézni. Hát,
igen, hogyha belegondol. Aha. És nem kapcsolja ki magától, mert ugye ez is megtörténhet. Jó, ezek mind szerintem nagyon-nagyon merész ötletek, és egyébként én látom bennük a humor, csak ugye a hangnemben nagyon-nagyon elemelkedik a komolyan vehetőtől, úgyhogy de ilyen szerintem ilyen parádés végjátékokat lehetne belőle
lehet
csinálni. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Nagyon jó volt veled beszélgetni, és köszönjük, hogy feljöttél ezért egyekre. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok a következő filmethez, és remélem, hogy majd még beszélgetünk.
Én is köszönöm, és viszont a sikereket illetően, szerintem te is a szakmába dolgozol, de
köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.